A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak. Egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktor urakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, elindul a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0-án, október 10-e van, csütörtök reggel, 1:30, 2:00, és itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs, aki elindította.
Igen, és aki azt hitte, hogy már megy, de még csak majd most indul el, és majd innentől megy a Millás reggeli.
Ezt milyen zöldnek hívják ezt, amivel itt rikítasz, virítasz?
Nem tudom, szövegkiemelő zöld.
Igen. Jaj, de jó, hogy a rádió az ilyen műfaj, hogy mindenki látja. Rajtam kívül is. Neonzöld? Az nem ilyen?
Lehet, hogy ez a neonzöld, lehet. Igen.
Nagyon rikító szép pólód van.
Igen. Új. Zöld a gatyám, zöld, nem új. Zöld a gatyám, zöld a cipőm.
Nem keltette fel ennyire a figyelmemet.
Igen. Igen.
Szépen kiöltöztél.
Meg elég harsány.
Szépen kiöltöztél.
Ez nem kiöltözés, ez az egy normális hétköznapi viselet.
Hát valamikor te is belazulsz aztán ilyen.
Hát ez belazult, nyári... hát kapucni és pulcsi van rajta, meg olyan gatya, ami ez a...
Na jó.
Meg tornacsuka, tehát azért ez nem, szerintem a kiöltözéstől ez eléggé más, vagy eléggé távol. Azért, mert a póló galléros.
Már a galléros, és én csak azt látom így a pult mögött, igen, már a galléros póló az olyan elegáns. Eleganciát kölcsönöz.
Zsebes gatya, magas száru tornacsuka, kapucnis póló, hát nem az elegancia.
Azt nem láttam.
Képviselői, tehát
na,
igen.
Jól van.
Na, elmondjuk az elérhetőségeinket, 0636 980 980, SMS, WhatsApp és Viber számunk ez. Nem tudom, kinek mi a tapasztalata, milyen forgalmat lát. Én azt láttam, hogy nagyon kellemesen lehet közlekedni, kellemes időben, 13-14 körül mért a hőmérő az autóban is lesz, ez majd még jobb is, egészen ilyen tavasziassá vált az idő. Úgyhogy legalábbis a nap első felében, illetve hát a második is, mert hogyha jön valami csapadék, hát az is jellemző lehet akár tavasszal is. Na, szóval igen, forgalmi útinformációk, vagy bármilyen más kérdés észrevétel, hűha, így nehéz lesz lapozni egér nélkül. De megvan.
Megoldod.
Megoldom. Csak azt akarom átfutni, hogy milyen üzenetek jöttek ma reggel, vagy jöttek-e egyáltalán. Azt mondja, hogy...
Hogyne, egy csomó, mint mindig.
Jött, igen.
Tallóz.
Na tessék, van, amiben rádió, mi is utolértük. Ausztrál. Igen, Pesten Ausztrál. Is van rádió, kávé, nem csak a bécsi ORF-nél. Igaz, a mi kávénk még nem olyan, mint a bécsi, pedig lehetne olyan is egy igazi kávézó a rádióban.
A kép alapján az ORF-nek a kávézója.
Igen, Rádió Kultúr House, az egyik bejárat, és oldalt van egy rádiókáfé.
Igen. Tehát oda be lehet ülni.
Igen, hát ugye Pizzába fotózkodtam, én is egy rádiókáfé. Nem csak fotózkodtam, bementem, és italoztam is.
Kávézós hely, aha, van több rádiókáfé.
Igen, hát adja magát, hogy legyen. Aztán azt mondja, hogy Gézu is írt egy életképet, küldött, küzdött az evőpálcikákkal sushi ebédre? Na hiszen láttam, hogy a szeme sarkából azt figyeli, hogy figyelem-e, de erősen ügyeltem arra, hogy úgy tűnjön, nem figyelem. Hullámos haja volt, ráomlott az ejtett vállú blúza miatt fedetlen vállára.
Kézó megint titokban szerelmes,
figyelem. Biztos, igen. És kihesszett egy evőpálcikás leányzót.
Életkép, köszönjük. Tök jó. Aha.
És a mérnök úr már meg is fogalmazta költeményét. Zöld a cipőm, zöld a gatyám, így indul a műsoridőm. Nagyon klassz.
Nagyon rímel.
Igen. Gratulál Gedeonnak. Ezt nem tudom, hogy...
Valószínűleg a zöld szettért kaptad, ezt gondolom én.
Aztán ja, majd... ja nem, igen, gyorsan odalapoztam.
Mit értél el?
Az van, hogy Gedeon névnap van, meg Gede ja, névnap.
Odaig még el se jutottuk, igen. Az már mindjárt jön.
Igen, igen, igen.
Most még a saját hülyeségeinkkel vagyunk elfoglalva, jó, a kicsit a hallgatóékkal is.
Így van. Azt mondja, hogy mi van még itt. Morgan Freeman kartársak, tudjátok, hogy a Honvéd Kórház előtt meddig gondolkodnak a gödör körül, hogyan és mikorra tudnak befedni ezt a lyukat? Feltorlódnak az autók, buszok, nem lehet haladni, már vagy két hónapja ott a gödör. Köszönöm, és hajrá nekünk. Ugye egy még türelmes hallgató.
A podcasttal van valami probléma?
Ezt hol látod?
Ott.
Október 8-6 órai podcastot hallgat vannak idén. Nem. Arról van szó, hogy merev lemezek partícióit azért csinálják, hogy ne menjen tönkre egyszerre az egész, és emberi agyban is jó lenne hasonló megoldás. Na van ilyen, jellemzően traumák ellen védekezik úgy az agy, hogy több személyiséget hoz létre. Wikipédián diszociatív identitás néven van róla a cikk. Na, nagyon szépen köszönjük. Azt hiszem, valami még a Gézuval kezdődött, hogy ő vetette...
Az a tegnap előtti podcast eleje, akkor tegnap előtti műsor ismétlés.
Jó lenne az agyat is több parcióra osztani, ugye, mert hogy miért csak 10%-ot használj, nyissunk egy újat, és akkor majd nagyon klassz lesz. És ezen lamentáltunk, hogy ez hogy is van, meg a merevlemezeknél már van ilyen, de erre írja a hallgató, hogy tulajdonképpen van az agyunknak is ilyen funkciója.
Egyébként te nyomod az evőpálcikát?
Tessék?
Evőpálcával nyomod a kínait? Vagy...
Hát, hogyha olyan kedvem van, de
aha,
az
a... Kedvkérdés.
Kedvkérdés,
hát teljesen változol a környezetemben, majdnem 50-50, aki nagy lelkesen és kitanult annyira, hogy azzal tudja a széteső rist is. Én feladtam. Nekem volt kötelező kísérletem is Japánban, amikor nem volt más. Tehát amikor a...
Egyszerűen így szolgálták fel.
Hát például az állomásokon, sose felejtem el Oszakában valami helyi elkészülő elképesztően finom tojásétel, nincs más. És mindenki a vonaton eszi menet közben. Aha. És ott ülsz a vonaton, és veled szemben mindenki eszi ugyanazt a tojásos vizét, abból becsomagolt cuccot. Elképesztő finom volt, de azért... amellett, hogy mindenki rendkívül fegyelmezett volt, azért a szemek sarkában azt a lenéző vigyort, amit az én teljesítményemmel kapcsolatban ott, tehát ott azért mindenki azt néz, hogy mit szerencsétlenkedek. Nem sikerült utána se kellően begyakorolni.
Miért olyan komplikált ez?
Hát, úgyhogy igen, az szégyen szemre én is mindig késfillát kérek, úgyhogy feladtam
hát
a dolgot.
Hát én hogyha jól összerakom, akkor működik, meg erőltetem, mert egyébként nagyon ki van találva. Tehát azok a falatkák, amiket ott bekapsz, és ahogy lehúzod, tehát kicsit más élményt adnak, mint ahogy, ez főleg akkor, amikor lesz nagyon éles a kontraszt, amikor menet közben feladod. Tehát amikor elkezdtél már ilyen kis falatkákkal falatozni, azt mondod, na jó, a francba ezzel jöjjön a villa, és akkor ilyen nagy bazi gombócokat nyomsz be a szádba, akkor veszed észre, hogy azért van a differencia, és nem egy nagy hülyeség az. Aha. Ki van találva, hogy és hát látszik is az alkatukon.
Mindenki azt mondja, aki megtanult, hogy egészen más, tehát hogy vissza nem térne. Tehát aki már úgy a kényelmes pozíg eljutott,
igen,
és,
igen, igen.
És igen, nem, átmegyünk itt is a kínaiba, akkor ott rendszeresen veszik hozzá, hogyha éppen van ismerősöm, aki hordja magával a pálcikát, vagy a kínaiba betérve, akkor vásárol mindig egy újat.
Mert is ebből kikapja a sajátját. Aha. Jó reggelt, másnak is ez jutott eszébe, kék a ruhám, kék a vérem, munkára és harcra készen, proszektúrától.
Hát nem.
Hát nem.
nem ismertük. Én személy szerint nem ismertem ezt a
különös dalszövegben
klasszikust.
Gyenge vagyok. Azt mondja, hogy na, tegnap eljutottunk végre az arc kiállításra. Ó, lehet, hogy ott szaladtam el mellettetek.
Te is tegnap voltál pont?
Hát futni a bikáson.
Futni?
Képzeld el, két év után megint elkezdtem.
Hát ez új információ.
Erőlködni, igen, és rájöttem, hogy a futópad nem egyenlő a futáson.
Hát nem bizony.
Tehát az egy nagyon jó kardió, és tényleg csatakvizesre tudom magam futni a futópadon, és azon egy mocsos izomlázakat szedtem össze az első futó események alkalmával, hogy az tehát semmi. Én azt hittem, hogy ennyi futópadozás után kimegyek, és hát mondom, nem tudom, egy ilyen 10-20, nem tudom hány kört fogok leróni a bikáson. Nem. Tehát nem. Egészen más. Na, a lényeg az, hogy én csak futottam ott, és ugye ott van az arckiállítás, és azt írja a kedves hallgatónk, hogy eljutott végre oda, és tudtam, mal idén a család volt a téma, egek. Ha ez a jelenlegi társadalmak lenyomata, akkor komoly bajban vagyunk. Régen emlékszem, hogy sokkal vidámabb volt a satonsokat, rögtünk az alkotásokon, jelenleg pedig fú, komor, szomorú arcokkal sétáltunk, és én is utána legszívesebben alszal feküdtem volna a sárba.
Két éve még rengeteget röhögtem, de most az idén még nem voltam, úgyhogy kíváncsi vagyok.
Igen, tehát inkább ilyen ironizálós, és nem mindig poénos, hanem így végig gondolod, hogy mit is üzent. Hát sajnos igen, ez
van. Amiket láttam így előzetesen, így képernyőn keresztül, azokon lehetett mosolyogni, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy miért írja ezt
van,
a hallgató.
Szerintem van olyan, csak lehet, hogy az össz...
Összhatás. Na most még kíváncsibb lettem.
Igen, amint tegnap meghallgattam a Coldplay új lemezét, és ott is olyan volt, hogy az összhatás olyan furi volt. Uh-huh. Tehát kicsit ilyen chillesre sikerült, és csak nyomokban tartalmaz Coldplay-t. És ugye először még így tetszett is ez az új történet, de az egész lemezen olyan sok volt. Ez a Moon Music című album, ez most jelent meg idén, sőt most szerintem nemrég, és tulajdonképpen tök jó, mert vannak benne ilyen, tehát a hangulata kicsit a Daft Punkhoz hasonló. Itt meg a Muse, a hangulata, tehát tényleg? Amit kapsz, tehát ez a hold zene, vagy Moon Music, ez azért úgy lejön, csak az, hogy az egész album kicsit ilyen ez furcsa a Coldplay-től.
Hát a koncerten elosztják a szóval dalokat, akkor az így
igen,
jó.
Igen,
nekem most Nick Cave a házi feladat, az új album. Ugye az előzőekkel nem birkoztam meg, de ez most visszatérés, ugye a mély melankolikus saját problémádat elmesélő, az nagyon nehéz befogadni, és én nem is jutottam el odáig. Úgyhogy nagyon kíváncsi, hogy milyen. Azt már persze megsasoltam, hogy mire ideér a turné, hogy nagyon nagy. Tehát nem a hagyományos klasszikus arányban, hogy a teljes életműből játszanak, kimondottan lemezbemutató koncert lesz. A daloknak a nagy része az újabb, gyakorlatilag végigjátszák az újat, nyilván a klasszikusok ott vannak, de azon kívül még már nem nagyon fér el a kötelezőkön, meg az új album majdnem teljes végigjátszásán kívül más. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy fog bejönni. Itt el is toltam magamtól, mert szerintem később hallgattam volna, mert hogyha most a koncert miatt nem készülök, persze kíváncsi vagyok, de kicsit tartok is tőle, hogyha kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Majd elmesélem.
Pepi, megint eldumáltuk az időt. Szóval a Gedeonokat köszöntjük, mert az ő nevük napja van. Születésnaposunkból kikapunk valakit, Giuseppe Verdi olasz zeneszerzőt mindenképp, 1813-as. Mondjuk...
Hát ez még... Hát kénytelen vagyok még nányokat kiemelni. Ja, tényleg, hát.
A sarkutatót, Fritjof Nansent biztos.
Igen, róla tudnék órákat mesélni.
Ahogy Kittenberger Kálmáról is nyilván a
sarkutatóról. De Flór Ferencről is, már erről a régi sztori jut eszembe, hogy mindketten McDonald's-os diák munkáról vannak tapasztalataink, és én az ő nevével ott találkoztam először, ugye, nem tudom, emlékszel, de Flór papírnak hívták azt, amire raktuk a cuccokat.
Tényleg?
Igen. És később derült ki számomra, hogy miért Flór papír az. Bizony. Úgyhogy Flór Ferencről kapta nevét 1809-ben a Honvéd Orvosi Kar vezetője. Aztán Monori Lili, aki első szerepe, a legemlékezetesebb nekem mindig, pedig tényleg néhány szó volt, vagy néhány mondat, a Tanúban Gizi Pelikán lánya, és még most is tökre örülök, hogy látom filmekben. Kiváló színésznő, tehát 1945-ös születésére. Hát a tanústábjából hát szerintem már csak ő van velünk, így ahogy így végfutottam, illetve hogy végig gondoltam, hogy kiket ismerek, kik szerepelnek benne. Na, akkor ennyit talán a születés.
Igen, illetve hát azért akartam gyorsan mindenképp rátérni, nehogy kimaradjon, mert a kedves hallgatónk testvérének, Vikinek kíván boldog születésnapot. Mi is egyúttal, Viki, boldog születésnapot kívánunk.
Mikor van a Fun Loving Criminals koncert most a héten, ugye? Teljesen, nem tudom, valószínűleg véletlenül dobta a gép, de örülök neki, úgyhogy ezért vagy nem ezért, bármikor, most játszanak majd Budapesten, úgyhogy ők velük nyitunk ma.
Nyugodjon meg! Nekik azt mondtuk, maguk az őrültek.
Millás reggeli.
Hát nálam még egy tegnapi hír van, a HVG-n bukkantam rá, nyilván más is lehoztam, mert Nagy Márton jelentette be egy új kereskedelmi hatóság létrehozását, és erről többek között a hvg.hu-n lehet olvasni, és pusztán csak azért olvasztam ide, mert olyan gombamód nőnek ki a hatóságok, hogy már egy kicsit szerintem lehet, hogy másoknak nem, vagy nem tudom, nekem nyomasztó ez a rengeteg hatóság, mindenkit megfigyelünk, mindenkit elkapunk, mindenkit megmérünk. És ahogy Nagy Márton is felevenítette, hogy az elkereskedelemben van némi lemaradásunk, és ugye mi is sokat beszélgettünk elkereskedelmi rovatunkban, itt vannak csehek, lengyel, most jött egy lengyel nagy szereplő, és hát erre nem az a reakció, hogy nézzük meg, hogy miért vagyunk mi lemaradva, hogyan lehetne segíteni a hazai első kereskedőket, hogy jobban érvényesüljenek, nagyobb piacot szerezzenek, inkább létrehozunk egy kereskedelmi hatóságot. Nem ez volt a közvetlen indok, de hogyha már ezt is megemlítette, akkor azért az emberben így van egy ilyen képzett társítás, hogy felett ugye lehet, hogy más eszközökkel is lehetne harcolni itt, mint folyamatosan hatóságokkal. Aztán fú, nálad van valami?
Hogyne. Sőt, egy találós kérdés számodra. Szerinted miről szól a cikk? Volt, aki azt hitte, maximum 3 millió forintot bukhat, aztán jött egy levél, hogy 50 millióval tartozik. És még mindig követelik rajta.
Fúha. Ez elég bizarrú hangzik. Ez ekkora rés, ez nem tudom, hogy mi lehet.
Budakes, svájci frankos sztori. Igen. És a kártalanítások kifizetése. Telex és Brückner Gergő cikke.
Fú, az még hat, hát az egy hát jó régi.
De elkezdték kifizetni. Aha. És most áll a bál, uh-huh. Mert nagyon szövevényes a történet, és vannak azok, akik többet buktak, sokkal többet buktak, mint amennyi pénzük volt. Uh-huh. A történet nagy, ugye annyi, hogy amikor 2000, mikor volt ez 15-ben, ugye? A igen. Svájci frankos robbanás, amikor minden kommunikációval és minden várakozással szemben a svájci frankot elengedte a svájci egybank, engedte erősödni. Ezért gigantikus veszteségek keletkeztek olyan pozíciókban is, amelyekre stop megbízások voltak
beállítva. Ugye az előzmény volt egy ilyen, hát nem kőbevésett, de azért egy relatíve rögzített alja az 1-20-on. Annak, hogy erősödhessen a svájci frank, és ezt egy pár évig így fenntartotta a svájci bank, és erre lehetett spekulálni, ugye, hogy ott majd mindig megáll
ott biztos,
az erősödés,
hogy annál nem tud.
Hogyha ott a gyenge irányban nyitsz pozíciót, akkor lehet rajta keresni.
Aztán néhány nap után, hogy megerősítette, hogy ez a rendszer fönnmarad, az ellenkezőjét megcsinálta a svájci bank, és ekkora vérfüdő talán nem volt a devizapiacon az elmúlt sok-sok évben, se előtte, se utána, mert hogy nem működtek még a stop megbízások, se kifagyott a piac, nem lehetett kötni, és a budakes ügyfelek Szakszóbankon, Dán Szakszóbankon bankon keresztül kereskedtek, és utána utólag a Szakszó elkezdte ide-oda pakolni az árat, ahol zárta a pozíciót. Sokkal-sokkal rosszabb áron, és ebből ezek a gigantikus veszteségek
hát nem csak a Szakszó, tehát terjedt ugye a bankközi piacon, mint mindenki nagyon sáros volt, ezért minden piaci szereplő próbált szépíteni ezen. Úgyhogy...
Így van, tehát most nem mennénk be tényleg a részletekbe, de perek vannak, amit nyertek ügyfelek már, ennek ellenére elkezdték behajtani rajtuk ugye most az adósságot, akik viszont ebben nem érintettek, azoknak a kifizetések kezdődtek el 10 év után. Ezek hogy viszonyulnak egymáshoz? Szóval erről szól a cég, ugye ebbe a Budakes be is dőlt. Ez követően egyébként a kis gigantikus veszteségre. Egyébként rajta pont nem hajtotta be a Szakszó, csak az ügyfeleken, mert ugye többet buktak, mint amennyi a számlájukon volt. Szóval nagyon szövevényes történet, és vannak friss fejlemények.
Illetve nem ezért buknak a Budakes, hanem ez volt az a bukta, és ez volt az a piaci esemény,
ami
nem napvilágra hozta.
A kettős könyvelést és a többi nem is annyira apróságot. Szóval miután elkezdődtek a kifizetések, ezt bejelentették, ennek ment utána Brückner Gergő, hogy akkor mi van azokkal, akik viszont iszonyatosan sokkal többet buktak, mint amennyi pénzük volt, és erről szól a Telexnek a cikke. Tök jó, ezért szeretek PKV-val jönni, hogy végig tudom olvasni a lapszemlét.
Az arra kiváló. Is, igen.
Ezt is sikerült. Amit nem sikerült, ez a 24-en van, de érdekes, mert hogy ez a telexes annyira hosszú volt, nem tudja megakadályozni. az EU-n kívüli vendégmunkások behozatalát a kormány a szigorítással. Ez arról szól, hogy hiába tiltanák meg a munkaerő közvetítő cégeknek az EU-n kívüli dolgozók behozatalát, könnyű megkerülni a korlátozást, akár csak egy külföldi bejegyzésű vállalkozás létrehozásával. Most jött ki a módosító javaslata az NGM-ből, és hát több sebből érzik ezt, elemezgeti a 24.hu.
Akkor én már csak egy szót, mert egyrészt én sem olvastam el, másrészt időnk sincs, osztrák lakossági állampapírt vásárolnám magyarként, mutattunk egy kiskaput a portfolio.hu. Nyitja tágra ezt a kiskaput, de ezt azért olóztam ide, mert majd fogunk beszélgetni arról, hogy azért a kormány próbálja azt csökkenteni, hogy állampapírokat vásárolgass, mosószert, meg benzint, meg egyebeket, és jön egy ilyen devizaváltásra szóló illeték, ami mondjuk először még a lakosságot nem érinti, de pont ezt fogjuk megbeszélni, hogy milyen ütemezéssel, hol, kinek jelent ez plusz terhet.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
A budapesti értéktőzsde mutatója a BUX 2,1%-ot esett, a vezető részvények közül a Richter Gedeon tudott emelkedni közel 1%-kal, a többiek estek, 1,1%, ja, mondom a Richter árfolyamot, 11.210, ott zárt. A Magyar Telekom esett 1,1%-kal 1036 forintig, a MOL is 1,1%-del esett 2654-ig, és az OTP 3,1%-kal 18.600-ig.
Amerikában folytatódott az előző napi emelkedés, újra kimentek történelmi csúcsra az indexek, a NASDAQ talán nem, de a másik
de
kettő
igen,
érik. De érik közel van. Dow Jones és S&P 500 újabb történelmi csúcs. Tegnap ugye az volt a hírekben, hogy előző napoknak a kis visszaesése után már rögtön belevásároltak az esésbe és battannak vissza. Erre jött a follow-up. Az mi? A folytatódás. Tőzsdei elinduló emelkedésnek a folytatódás.
Megerősödés,
de jó, lenne erre is valami magyar szó. Na minden esetre. Folytatódott, de olyannyira, hogy ebből megint történelmi csúcs lett. Volt két vagy három nap, talán kettő visszaesés, gyorsan vissza is csinálták, úgyhogy ismét ott vannak a tetőn. Akinek ez nem jött össze, az például a Google, vagyis az Alphabet, mert ott ismét olyan hírek jöttek, hogy komolyan fotolgatják a feldarabolását, mármint otthon, tehát az amerikaiak kapott 1,5%-ot, tehát annyit esett, az sem volt igazából vészes, úgyhogy jó hangulat volt, annak ellenére, vagy éppen azért, itt már elveszti az ember a fonalat, hogy minek örül a piac, hogyha most a kamatcsökkentéssel kapcsolatosan nőnek az esélyek, vagy nő a mérték, a várakozások, vagy éppen csökken, úgyhogy most jól el van a piac ezzel, hogy bivaj erős az amerikai gazdaság, és az infláció sem támad föl, és az is lehet, hogy már nem lesz majd szükség kamat csökkentésekre olyan mértékben, de az sem baj, mert hogy azon a szűkmesdjén a piac, ami a piacnak a legjobb meg tud maradni az amerikai gazdaság, legalábbis most, nyilván a történelmi csúcsból kiindulva is, a piac egyértelműen ezt árazza. Úgyhogy nagyjából ennyit látok most, csak ahhoz, hogy tovább tudjunk menni, még nekem itt egy gombot meg kell nyomnom, mielőtt megnyomom a másik gombot.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon nyerté támogatásával. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Köszönjük a kedves hallgatókat, megy tovább a Millás reggeli, ott a Rádió Café 98.0-án, október 10-e csütörtök reggel van, 7 óra 8 perc, és itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs, jó reggelt.
Kedves hallgatók is, akik a 0636 980 980 SMS, WhatsApp és Viber számon keresztül kommunikálnak nekünk, Redus írja, hogy jó reggelt, futópadon kérd meg a feleséget, hogy ő állítsa neked a meredekséget. Nem lesz az annyira könnyed, de tudsz közben például sorozatot nézni, viszont szabadban normálisan futni, akkor is sokkal jobb élmény, szerintem, írja ő. Hát igen, persze, szerintem is igen.
Jói nélkül a Fun Loving Criminal az olyan, mint a
leves só nélkül.
Hát igen, teljesen jogos. Csúnya volt a szétválások sok év után, ez néhány éve történt, ugye a frontember, alapító frontember vált ki a zenekarból. Nem láttam őket azóta, és nem tudom, ugye most ilyen felállásban érkeznek Budapestre is. Bizonyára így van. Majd aki ott van, beszámol, majd írjatok róla, hogyha megvolt a budapesti koncert. Minden esetre érdekes, amikor pont a frontembert vesztél a zenekar. Van arra példa, amikor mondjuk nem szerez zenét, hanem idézőlesen mondom, hogy csak frontember valaki, ugye elkaszabb ilyen zenekarnál volt ilyen változás, ott is a mai napig nem bírják a rajongók egy jó része ezt megbocsájtani, hogy előlépett a fő zeneszerző, gitáros frontembernek, és nem is más jött helyette, és nagy, hát jelentős mértékben csökkent a zenekarnak a népszerűsége. Hát nem tudom, a Fun Loving Criminal, ez még látványosabb, tehát azért a hangzásért, meg mindenért nagy mértékben felelős frontember tűnni kell. Érdekes kérdés. Másik, ami eszünkbe jutott itt a hírek alatt, hogy a Hung Expo szóba került, nekem automatikusan BMW ugrik be, hogyha bármilyen lezárás van. És úgy emlékeztem, hogy már nincsen budapesti nemzetközi vásár, de most gyorsan rákerestem, és állítólag még van. A tavaszi már rég nincs, az már
egy ezer éve nincs. Kisebb, azt hiszem.
Igen, most éppen nem találtam róla infót, lehet, hogy már meg is volt, összetöpörödött, de a Hung Expo előtt még egy csomó másik vásár van. Utazáskiállítás sincs, ami eszünkbe jutott, hát sokan emlékezhetünk.
Szacsros, prospektúl,
cipelős, tömegnyomor, igen. Mindenki abból a kuporgatott kis pénzéből, utána az ottani előakciókból a prospektusokat napokig elemezgetve választotta ki az egyetlen, az év, vagy a két év egyetlen utazását, de hát ez is már teljesen más, hogy működik. De ha BMW picibe van is, elég sok kiállítás van még mindig a Hung Expo területén.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Hát nem tudom, hogy a hévjárat ritkítással foglalkozunk-e, ugye most is volt a hírekben, Czoller Andi elmondta, és hát elég nagy média visszhangja volt.
Hát hogy... nagyon röviden összefoglalva, mert ugye a politikusok egymásnak ugrottak, és igen. Hát itt most Lázár miniszter olyan hangnemet eresztett meg, vagy engedett meg magának, ami, hogy is mondjam, nem nagyon szokványos, és ennyire alpári stílusban ritkán.
Hát azért sőt, tőle néha van, hogy...
Ennyire nem.
Ennyire szerintem nem, azt nem hallottam most, de...
Úgyhogy ez nem számít, Vitézi Dávid úgy reagált, hogy hát egyrészt a konkrét, tehát azon vitatkozni, hogy ez most döntés volt, vagy nem, de van egy javaslat, amit egészen konkrétan erről szóló javaslatot átküldött a MÁV HÉV a fővárosnak, meg még több helyre is. Valóban nem született döntés, vagy egy javaslat volt. Mostantól a kérdésre az, amit Tézi is feszeget a válaszában, az utolsóban, mert megy ugye a pingpong, hogy akkor a Lázár-féle fröcsögős nyilatkozat az végül is kihátrálást is jelent, tehát akkor most lefújták a járatritkítás tervet, projektet, hogy akkor ezt kéne most tisztázni. Ezt nem tudhatjuk. Bennem utasként viszont fölmerül, hogyha egyszer folyamatosan krepálnak be, mert hogy 50 hát évesek a járművek. Hogy lehet kihátrálni belőle?
Na ez, tehát, ha nincs, tőled minden... kérdezni, hát... mert bennem még inkább laikusként ez merült föl, hogy ugye itt van két probléma, vagy két oldalról jön a probléma, a karbantartás nehézkes az alkatrészellátás miatt, mert nem jön. A felújítás, illetve az új beszerzés az meg azért nem nehézkes, mert az EU-s pénzek nem jönnek, közben meg rohad le az egész állomány. Igen. Tehát ebből kihátrálni nem lehet, ez egy folyamat.
Tehát egyszerűen ki kell venni, mert egyszerűen elfogy az állomány, igen. Akkor hogy lehet kihátrálni a járatritkításból?
Kiveszed a járatokat, kiveszed a mozdonyokat, és ritkul a járat magától.
Tehát... Hát a másik megoldás az, ha levágod a végét, tehát mit tudom én, hát akkor Ráckevéig nem megy ki a hév, hanem a végén buszozunk, és akkor a belső szakaszon tudjuk tartani. De hát azt nem tud megcsinálni, hogy Békás Zsolt Szentendréig nem menjen ki, és onnantól busza lenne. Hát, ez fizikailag nincs más megoldás, ez a kettő. Erről nincsen szó, csak hogy kihátrálnak belőle, semmi megoldási javaslat sincsen. A fő kérdés mostantól ez, hogy egyáltalán megoldható-e, hogy ha egyszer a járművek tönkre mennek, és sehol nincsen a megrendelés újaknak a beszerzésről, az szépen le lett fújva, ugye azt elintézték, hogy volt erre kísérlet, pályázat is volt, és úgy volt, hogy jönnek az új járművek, de ezt elkaszálták pénzhiányában, úgyhogy erről nem tudunk semmit. Úgyhogy erről most ennyit.
Kicsit másképp a hévről, a gödöllői vonalon tartanak ellenőrzéseket már szeptember óta, és 222 embert elfogtak és előállítottak, úgyhogy nagyon hatékony volt a budapesti rendőrfőkapitányság. Ezt jelezte szerdán a honlapjukon. És akkor még egy rövid hír, hogy eltűnt egy 20 kilós jóvágású szobor úr nevű alkotás a 8. kerületi Gólyából. Vasárnap megosztott a Facebook bejegyzésével, azt írták. Hát viccesnek tűnik.
Hát nem lesz, vicces, igen.
De furcsa, hogy tényleg ami mozdítható, az megy. A kerámia szobor még pénteken egy teltházas támogatói bulin tűnt el, és a posztjukban arra kérnek mindenkit, hogy írjanak, ha tudnak valamit a szoborról.
Rákérdeztek a Telex-től, hogy azóta van-e valami fejlemény, nem került vissza, újabb poszt sem jelent meg. Ránézése van, aki szerint csúnya, szerintem inkább vicces alkotásról van szó.
Persze.
De azért azt elcipelni...
Furcsa.
Igen. Na, viszont most mindenkit elviszünk a Gólyába.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Az élet nem más, mint kockázat.
Millás reggeli.
Na hát akkor jöjjön az, amit bearangoztunk, és talán egy kicsit frászt hoztuk a hallgatókra, mert ugye itt példaként azt említettük, hogy szemléztünk egy cikket arról, hogy osztrák állampapírt is lehet venni. És akkor mondtam, hogy majd jól nem sokáig, mert meg lesz ez drágítva, hogy devizához, valutához jussunk. Van ilyen, de egyelőre szerencsére nem a lakosság körében. Fene tudja, hogy lecsorog-e oda, vagy mikorra. De az, hogy milyen ütemezésben, milyen dátummal, mikor, kire vonatkozik, milyen mértékben, az Gergely Péterrel, a biztosdöntés.hu alapítójával, pénzügyi szakértőjével beszéljük meg. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Szóval október 1-től van egy ilyen devizaváltásra vonatkozó illeték, de ez mit akar egészen pontosan? Kik az érintettjei, mi a mértéke, milyen tranzakcióknál van ennek jelentősége, illetve lép életbe egyáltalán?
De ugye a nevé is mondja, devizaváltás és valutaváltáskor kell kifizetni. Ugye a valutaváltás az, amikor készpénzt váltunk át a sarki váltónál vagy a bankfiókba, ugye a deviza az, amikor a bankszámlán lévő pénzt váltjuk át, és ezen túl majdnem minden devizaváltás, valutaváltásra meg kell fizetnünk ezt az új tranzakciós illetéket. Pontosabban a bankoknak kell megfizetni, mert a bankok az adóalanyai ennek az illetéknek, valószínűleg át fogják hárítani a lakossági ügyfelekre januártól, a céges ügyfelek nagy részére már áthárították. A lényeg az, hogyha valutát...
Nem erre mondták, hogy tilos áthárítani?
A lakosságnak január 1-ig tilos áthárítani.
Ja, csak január 1-ig tilos áthárítani.
A cégeknek pedig nem tilos, ott át is hárították. Tehát ezt láttuk augusztus-szeptemberben, hogy folyamatosan jöttek ki a hirdetményekkel, hogy áthárítják.
Ez a nagy délről dúról bejelentett tiltás, ez csak januárig szól?
Csak január. Igen, azt elfelejtették megemlíteni, hogy ugye januárig alig van 5 hónap a bejelentéstől számítva, és ugye legtöbben nem ugye 5 hónapig tartunk egy bankszámlát, hanem több évig. Tehát ez előbb-utóbb valószínűleg át fog hárítódni az ügyfelekre, illetve a cégekre nem is vonatkozott ez az egész. A legtöbb cég már most megfizeti a tranzakciós illetéknek a megemelését is, ami ugye akár másfél-kétszeres is lehet, ugye utalásokra, készpénzfelvételekre, de most ugye a devizaváltási tranzakciós illetékről beszélünk, ezt a cégek egy része már megfizetni, mi pedig valószínűleg jövő januártól, vagy legfeljebb áprilistól fogjuk. Ennek az a lényeg, hogy amikor devizaváltás történik, akkor minden tranzakciónál meg kell fizetni ezt az illetéket, ez 0,45%, maximum 20 ezer forint.
0,45?
Igen, elég sok egyébként,
és a
maximuma is elég sok, tehát több millió forintot kell váltanunk ahhoz, hogy a maximumot el tudjuk érni. Nyilván, hogyha valaki egy cég átvált mondjuk 50-100 millió forintot, ami azért elég ritka, akkor ez a 20 ezer forint ez elenyésző, de egyébként elég sok.
Amikor áthárításról beszélünk, akkor a cég devizaváltását terhelő illeték, mint költségelleme, hogy megemelkedik, azt a cég áthárítja valami szolgáltatásába, tehát nem nekem, tehát a lakossági devizaváltás még nem lesz illetékköteles.
A lakossági devizaváltás az illetékköteles a bankok számára, de van egy olyan külön törvény a bankok felé, hogy nem háríthatják át. Aha. Tehát, hogyha én most átváltom az eurómat dollárra a lakossági bankszámlámnál, akkor a banknak ezt az adót már meg kell fizetni, csak még nem fizethetheti meg velem, mint lakossági ügyféllel.
És mi a helyzet a pénzváltónál? Tehát ott ő sem háríthatja át január 1-ig, majd utána igen, tehát akkor január 1-ig lesz egy 1,5%-os, 2%-os marzs, ami eddig mondjuk másfél volt, és utána meg lesz 1,5%-os marzs, plusz 0,5%-os, mert már áthárithatja, és akkor az külön fogja számolni, de ugyanaz marad minden?
Többféleképpen is csinálhatják a pénzváltók. Eddig úgy volt, ugye nagyon sokszor a körúti váltók, nagy van egy eladási árfolyam, meg egy vételi árfolyam, és akkor kiírják, hogy van egy külön illeték, amit meg kell fizetni, egy külön költség. Ez eddig 0,3%, max 10.000 forint volt, ugye ez a normál tranzakciós illeték. Most ez megemelkedett a pénzváltóknál 0,45% plusz 20.000 forintra, és még bejön a devizaváltási tranzakciós illeték, az is ugye 0,45% max 20.000 forint, nem háríthatják át ők a lakossági ügyfelekre. Én, amikor pénzt váltok, soha nem kérdezik meg tőlem a körúti váltóknál, hogy én most céges ügyfél vagyok, vagy lakossági ügyfél vagyok. Én arra számítok, hogy nem fogják januárig áthárítani a devizaváltási illetéket, viszont ahogy te is mondtad, az árfolyammal tudnak játszani.
Hát a marzsot oda rakják, ahol akarják.
Igen, nem? Tehát ez a 0,45%, ez 400 eurós, vagy 400 forintos euró árfolyamnál, ugye közel 2 forint, tehát akkor lehet, hogy nem 5 forint lesz az eladása meg a vételi árfolyam között, hanem 7 forint, ők ugyanott vannak, azt mondják, hogy nem hárítják át, a végén ugyanúgy megfizetjük.
És ha kérdezi valaki, akkor a volatilisabb ármozgásra nyugodtan rákenheti, mert ugye azt amúgy is dinamikusan kezelik, amikor cirkuszon, akkor amúgy is kiszélesítik ezt a spreadet, tehát láttunk már ilyet, semmi csoda nincs, hogy gyönyörűen el lehet ezt sikálni. Milyen relációkban jelenik ez meg? Tehát a forintról devizára, és remélem nem azt mondod, hogy a visszakörben is van egy adag, meg deviza, tehát hol kell ezt megfizetni?
Ez tipikusan akkor, hogyha az egyik devizát átváltjuk egy másik devizára, de ami a legfontosabb az, hogyha a bankkártyánkkal vásárlunk külföldön, lehet ez egy külföldi nyaralás során, vagy külföldi webshopból rendelünk, akkor nem kell ezt a plusz illetéket megfizetni, akkor a bankunknak a normál devizaeladási meg a vételi árfolyama fog számítani. Tehát bankkártyás vásárlásnál, külföldi bankkártyás vásárlásnál ez nincs ez. Viszont, hogyha én mondjuk a nyaralásra előre átváltok mondjuk minden hónapban pénzt mondjuk egy a lakossági forint bankszámlámon, minden hónapban mondjuk átváltok 300.000 forintot a deviza számlámra átutalok.
Ami teljesen életszerű, mert egyrészt kis összegbe tudok gyűjteni a nyaralásra, másrészt ugye meg az árfolyam kockázatot is ki tudom játszani, hogy hol olcsóbban, hol drágábban veszek, tehát ez egy létező.
Ez így van, ugye az árfolyam megoldás. Az jobb szokott lenni ugye a nyári hónapok előtt, akkor ki kell ezt fizetnem. Tehát amikor az egyik számlánkról a másik számlánkra utalunk forintot, euróra átváltunk, vagy bármilyen devizát, ki kell fizetni. Ugyanakkor is, hogyha mondjuk én a forint számlámról mondjuk a Gábornak utalok pénzt az ő euró számlájára,
jöhet.
Akkor is történik ugye egy devizaváltás, akkor is ezt ki kell fizetnem, ráadásul ugye akkor magasabb tranzakciós illetéket is ki kell fizetnem.
De ha visszaküldöm, akkor is te fizeted.
Igen, tehát hogy ha van átváltás, tehát az a lényeg, hogy minden egyes átváltásnál ezt meg kell fizetni.
Tehát akkor oda-vissza, tehát hogyha valamit pontosan. Csináltam euróban, utána azt az eurót mondjuk nem használtam fel, vagy visszakaptam valahonnan, és visszaváltanám forintba, akkor ott is lejön egy.
Broker cégen belül veszel külföldi részvényt, oda-vissza minden egyes alkalommal.
Meg kell fizetni.
Tehát, mert hogy vezetnek ugye deviza, tehát ott lehet tartani deviza számlán is, hogy az egy része maradjon ott, tehát ugye gondolom akkor nem.
Akkor nem, de mondjuk én a forint számlámról beutalok az értékpapír számlámra forintot, és akkor ott akarok venni Apple részvényt, akkor egyrészt ugye az utalásnak is lesz egy tranzakciós költsége, amikor ugye megveszem a részvényt, akkor ott is van egy tranzakciós illeték, ráadásul ugye az egy amerikai részvény dollárban van jegyezve, és a kiegészítő tranzakciós illetéket is ki kell fizetni, tehát ott egy többszörös illeték teher van. Ami a legdurvább talán az, amikor külföld, mondjuk elmegyek Horvátországba, vagy bárhova külföldre, és ott fölveszek készpénzt, és ugye ott nem forintot veszek fel, hanem ugye dollárt vagy eurót, akkor nem csak a 0,6%-ról 0,9%-ra emelt készpénzfelvételi tranzakciós illetéket kell kifizetnem, hanem mivel egy devizaváltás is történik, ezért a plusz 45%-ot is ki kell fizetnem, tehát ha fölveszek mondjuk Horvátországba akármennyi valutát, akkor 1,35%-os tranzakciós díj terheli azt a készpénzfelvételt, amit a bankom majdnem biztos, most, hogy át fog hárítani, plusz még a banki.
Na most ezzel nem megjön a Revolut felé terelik a
illetve mi a helyzet a Revoluttal, mert azt már kérdezik, hogy hát ott ez hogyan.
Hát csak vegyük végig, ugyanez Revolutnál hogy működik, föltöltöm forintban, átváltom, semmi költség, fizetek vele, nyilván Revolut árfolyam a költség, de ez nagyságrendekkel kisebb, mint hogy itthoni bankoknak fizetek. Tehát mint a Revolut akarják leszabályozni, meg megy a szájtépés, hogy jöjjön és álljon be a sorba, és az képes a szabályozás meg úgy változtatjuk, hogy oda tereljük az embereket, ezt nem annyira értem.
Ennek lehet egy olyan veszély egyébként, hogy a meglévő másfél millió revolutus ügyfél mellé még fél milliót oda irányítunk egyébként, és ez a bankoknak az egyik félelme is. A Revolutnál és a Wise-nál ugye ott nekik saját árfolyamot használnak, ami általában kedvezőbb a bankok devizaeladása meg a devizavételi árfolyamánál, ráadásul ugye még az ingyenes Revolut számlával is havonta 75 ezer forintot fel tudunk venni bármilyen valutában a világ bármelyik részén. Tehát ha külföldre megyünk, akkor érdemes ezen keresztül fölvenni készpénzt, biztos, hogy olcsóbb lesz. A Revolutnak is, meg a Wise-nak is meg kell fizetni ezt a pluszadót. Valószínűleg ők nem fogják ezt tovább hárítani direktbe.
Mi alapján fizetik meg?
Ők be kellett nekik regisztrálniuk még 2-3 évvel ezelőtt Magyarországra, hogy ők is fizessék meg ezeket a tranzakciós illetéket, tehát a normál utalásokra, meg a készpénzfelvételre.
Tehát a Revolut számlámon a forint zsebből, az euró zsebbe átváltás után nekik tranzakciós illetéket kell fizetni.
Pontosan. Igen, ezzel több mint 10 milliárdot fizetnek.
De meg is teszik.
Meg a Revolut menőzött is, azt hiszem, egy közleményében írta, hogy valami 90-valány milliárdot, vagy nem tudom mennyit betolt.
De ugye bevallás alapján, vagy hogy megy ez?
Hát gondolom.
Igen, tehát nekik is be kell fizetni, de nem hárították át a magyar ügyfelekre eddig, tehát ezzel nem kell foglalkozni. Az, hogy azért náluk is az árfolyam az néha huncut, mert ugye hétvégén 1,5%-os extra díjat kell fizetni.
De az nem csak a forint, az nem forint specifikus, hogy az minden devizánál így van. Csak kérdés, hogy
minden kockázatosabb és kevésbé likvid devizánál, ugye ez egy ilyen sávos valami, tehát hétvégén eleve rosszul lehet ott váltani, és minél kevésbé frekventált devizáról beszélünk, tehát mondjuk nem euró-dollár relációt, hanem mondjuk forint is benne van, ami egy fejlődő deviza, annál nagyobb az a hétvégi.
Tehát náluk nem látunk áthárítást, tehát nem húzta jobban szét a marzsot, mint mondjuk egy lengyel vagy csinál, vagy ilyesmi?
Egyelőre mi nem látunk ott áthárítást, mert meglátjuk, hogy januártól mi lesz. Ami fontos az, hogy idehaza is van 4 olyan magyar bank, a Granit, Erste, OTP és Raiffeisen, akik rámentek már erre, hogy kedvezményesen lehet devizát váltani, szinte közép árfolyamon. Az Erste-nél a legmagasabb, azt hiszem, havonta 1 millió forint bizonyos számlával rendelkező ügyfeleknél, a Granitnál havonta 650 ezer forint. Tehát, hogyha ezeknél a bankoknál vagyunk, vagy fontos a devizaváltás, és ezekhez a bankokhoz megyünk, akkor ott kedvezményesen meg tudjuk tenni.
De amikor áttoljuk a forintról, ugyanúgy fizetjük a 0,45-öt, nem? Januártól.
Azt majd meglátjuk, hogy áthárítják egyébként, vagy nem. Ugye az november 1-től fognak kijönni a banki hirdetmények, mert a lakossági ügyfelekre 60 napra előre mondaniuk kell. Én úgy hallottam egyébként, hogy van még egy olyan pletyka a piacon, hogy a bankok lobbiznak erősen a jogalkotónál, hogy azok a bankok, akik beállnak a sorba, és ilyen nagyon középárfolyamhoz közeli szinten váltanák át ezentúl a devizát, azok mentesüljenek a 0,45%-os új kiegészítő pénzügyi tranzakciós illeték elől, vagy alól, de úgy tudom, hogy még nem járt sikerrel ez a lobbizás. Tehát meg kell fizetni a cégeknek, nekünk nem kell aggódnunk idén emiatt, ha csak szét nem húzza a pénzváltó vagy a banka az árfolyammarzsot, és valószínűleg jövőre, vagy januártól, vagy áprilistól a normál inflációs áremelésbe ez is még beépülhet.
Aha, oké, majd akkor januártól kell figyelni, illetve hát előzetesen nyilván már a hirdetmények változásait, de ezt majd megteszitek helyettünk.
Ezt le fogják hozni a sajtóban.
Igen, ti meg kikutatjátok, és majd elmesélitek. Igen, igen, igen. Az összes apró betűt hát olvassátok.
Oké, köszönjük szépen, együtt tudunk, akkor egyelőre ezek szerint, ahogy változik a helyzet, majd beszélünk még. Köszi még egyszer, szép napot.
Köszönöm, sziasztok.
Gergely Péter volt a vendégünk, a biztosdöntés.hu alapítója, pénzügyi szakértő.
Veszel-e? Eladod-e? Kanapéról-e? Irodából-e? Vonaton-e?
Mobilról-e?
Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugye, hogy jó? Mert ott van a mágikus e.
e-business, a Millás reggeli e-kereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
Na, héten már beszélgettünk arról, hogy az ügyfélszolgálatok hogyan készülnek a karácsonyra, illetve logisztikailag ez hogy lesz majd, hogy mennyire okozhat problémát az, hogy most szép lassan kezdünk belecsúszni ez a Black Friday és karácsony, ez együttesen ugye a kereskedelemben egy óriási ilyen peak, egy ilyen kicsúcsosodása az értékesítésnek, és ez erre föl kell készülni, hogy ezt kezelni tudják a kereskedők, hiszen a normális üzletmenet ehhez képest egy megnövekedett forgalmat kell lekezelni, úgyhogy ezekről az erre való felkészülésről fogunk beszélgetni Szabó Lászlóval, a Grow Digital digitális marketing ügynökség ügyvezető partnerével. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Na, hát ugye itt az, hogy miért fontos előre készülni, az nyilván azért lehet, mert mindig minden korra tervezésen áll vagy bukik az, hogy valami sikeres lesz, vagy nem.
Igen, jó reggelt kívánok! Egy kis piaci kitekintő, tehát a magyar elkereskedelem ugye stagnáló piaci kereslettel küzd, ezt mindannyian érezzük, míg a külföldi szereplők egyre nagyobbat kanyarintanak ki ebből a magyar tortából. Nemrég ott pont a héten jött ki egy GKID szám, hogy a Temu becsült 2024-es éves forgalma 130 milliárd forint, ami az első 13 magyar elkereskedelmi szereplő éves forgalmával ér fel. És ugye az azt jelenti, hogy ugyanannyi fókára egyre több eszkimó jut. Vagy ahogy a mondás is tartja, sok jó ember kis helyen gonosz lesz.
Tehát a
Grow Digitalnél ugye azzal számolunk, hogy idén a piac százalékban egy személyegyű növekedést fog produkálni, nagyjából ilyen 5% körüli vagy alatta. Az évvégi arányok valószínűleg maradnak egyébként, egyes szektorokban az ugye november-december időszak dupláz, egyes szektorokban, mint mondjuk a játék, vagy a könyv akár 3-4-szerese is lehet egy november-decemberi hónap egy átlagos békebeli évközbeni hónapnak, és ebben a kiemelt időszakban egyébként arra lehet számítani, hogy a konverziós arányok megugranak, tehát hogy az 100 vásárlóra hány, bocsánat, a 100 látogatóra hány vásárló jut, tehát ez az arány akár másfél-kétszereződik, és a hirdetési zaj és a hirdetési árak is 1,3-1,5-szöröződnek.
Kicsit le vagyok fagyva a Temu 130 milliárdján. Óriási szám tényleg, és hogyha így eszembe jut, hogy mit lehet kapni a Temun, és ez milyen értékben jön be az országba, akkor na mindegy, kicsit tovább gondoltam. A lényeg, hogyan érdemes, és mire érdemes odafigyelni ahhoz, hogy a elkereskedőnek jól sikerüljön ez a szezon?
Igen, azon kívül, ami már elhangzott a heti Millás reggelis adásokban, mert úgy gondolom, hogy alapvetően két fő területre kell figyelnünk. Az egyik a profitábilis növekedés, a másik pedig az, hogy ezeket a gátló szűk keresztmetszeteket eltávolítsuk. Beszéljünk kicsit az előbbiről. Ugye az Eric Schmidt, az annó a Google vezér, a Google CEO mondta 2027-ben, hogy a bevétel növekedés megoldás jelent minden egyéb üzleti problémára. Uh-huh. Utólag látjuk, hogy annó ez a 2007-es recessziós időszakban a Google-nek bejött ez a stratégia. A mai világban ezt úgy fordítanám át, egy kis szójátéka vagy egy szavat megmásítva, hogy az ár és tömeg növekedés jelenti a megoldást. Ugye az ár és tömeg az a...
De az előző ezt magába hordozza, ugye, mert hogyha van bevételem és nő a bevételem, akkor ott már a költség oldalon van egy olyan mozgásterem.
Hát, nem mindegy, mekkora ára is elhozzuk azt a bevételt.
Az igen.
Jó, és ugye az ár is, az nagyon fontos, az ár is az a bevétel mínusz LAB, tehát az eladott áruk beszerzési igen. értékét jelenti az esetben.
Szóval akkor ez az alfájó magája, itt kezdődik minden.
Igen, ez a profitábilis növekedés. Uh-huh. Akkor mit is jelent ez a gyakorlatban? Gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden értékesítési csatorna kampányai összhangban legyenek az értékesítési stratégiánkkal, tehát hogy most ez a profit maximalizálás az egyik véglet, vagy a készlet kiárusítás a másik véglet. Mondok egy példát, ha mondjuk kézi szerszámgépeket árulunk, a belépőszintű termékünk a fúróhegy készlet, akkor ezt bevétel maximalizálási céllal értékesítjük, ahogy egyébként látjuk jó pár portál esetében Black Friday vagy szezon közben is, vagy akár az év közben is, és a fehér és tehén termékünket, az akussa csavarbehúzót pedig ár és tömegre optimalizáljuk. Tehát, hogy eltérő stratégiát alkalmazunk két termékre. Erre egyébként kampánymenedzsmenti szinten vannak egészen profi megoldások. És ahhoz, hogy kiaknázzuk a profitábilis növekedési...
Ez egy régi recept, ugye szezonon kívül is, ugye például nekem most a nyomtatók jutnak eszembe, vagy akár a kávéfőző kávékapszula esetén.
Na, ott mi a fehér és tehén? Tehát maga a gép a behúzó termék,
az a behúzó termék, és a kapszula meg a patron az, ami aztán hozza az árést.
Igen, azért teljesen eltérő, ez kicsit már közelebb áll ez esetben a úgynevezett ilyen feliratkozási subscription-based üzleti modellhez, amikor Gillette hozta be ugye ezt a borotvákkal, hogy
egyszer után meg töltés, a terméket, és utána viszont hogy irgalmatlanul felülállazott pengékkel. Ja, ja.
Vagy a modern borszívózacskók szintén egy példa erre. Mm. Tehát, ahhoz, hogy kiaknázzuk a...
ezt nem tudtam látni, hogy az is.
Ahhoz, hogy kiaknázzuk a profitábilis növekedési lehetőségeinket, tehát kiemelten fontos még két dolog. Az egyik, hogy a mérés irántunk pontosan legyen beállítva, legyenek és legyen transzparens a döntéshozók számára. Például csak egy példa, olyan nagyokkal versenyzünk a elkereskedőként a piacon, akiknek 3-6 különböző szintű árésre optimalizálnak egyébként bevallottan. Vagy egy következő szempont szintén egy szervezeti szempont, hogy minden értékesítési csatornának legyen meg a számon kérhető felelőse. Legyen ez most belső, külső ember vagy ügynökség, és ezen felelősünk pedig legyenek tisztában az aktuális üzlet és marketing stratégiánkkal.
Leragadtam ennél a fúróhegykészletnél, bocsássatok meg nekem, mert tudsz még ilyen példákat mondani, ami ilyen kimondottan behúzó termék, amit kismarzsal értékesítünk, és akár nem is feltétlenül összefüggésben a kettő, és akkor utána rárongyolunk a fejős tehén termékkel.
Igen, ugye ez nem az elkereskedem találta fel ezt a részét, az áruházláncokban az olcsó csirkemel és a cukor és a liszt és a hasonló típusú mágnes úgynevezett
pékáru,
igen, behúzó termékek
amit
vannak.
Amit plakátra is tesznek.
Talán ami a különbség egyébként ez esetben, hogy az offline kőbolti kereskedelemben ott a kosárszám, tehát termék kosárszám jóval magasabb, mint az elkereskedelemben. Aha. Egyébként. Van egy ilyen, hoztam ilyen statisztikát, vagy emlékszem, statisztikát azt mondja, hogy a Google-től van, hogy a lekantított termékhez képest a vásárlók körülbelül 40-50%-a más terméket vásárol meg, mint amit lekantint. Tehát ezért is nagy magas relevanciája van annak, hogy milyen jó árasított mágnes termékeket hirdetünk, amik aztán behúzzák a vásárlót, és egyébként mást vásárol.
Oké, van fúrófejünk, fúrónk, jó ár és tömegünk, de le kell teljesíteni a megrendeléseket. Ez hogyan megy, vagy hogyan kell erre rákészülni?
Igen, miután sikerült
aztán megjön a csalódott vevő,
Tehát miután sikerült észszerű profitabilitása ár és tömeget vagy megrendeléseket behozni a piacról, kiemelten figyeljünk arra, hogy tudjuk teljesíteni az ígéreteinket. Tehát, hogy ennek vannak különböző részei, például az egyik a készletgazdálkodás. Egy ilyen rövid történetet, hadd engedjek meg, hogy az egyik nemzetközi terjeszkedési projektünkön megesett, hogy úgy beindultak, felfutottak a külföldi kampányok, több országos kampányok, hogy ezen tempóban rájöttünk, hogy gyorsan el fog fogni a raktárról lévő elérhető termék mennyiség, és egyes kategóriákból hiány kategóriák lesznek. Tehát, hogy a piaci kereslet növekedésére gyorsan reagálva többet kellett berendelni ezen termékekből, aha, hogy legyen egyáltalán mit hirdetni és mit árulni. Itt úgy gondolom, hogy az a fontos, hogy az legyen a mantránk, hogy mindig legalább annyi termék legyen a raktárban, amennyit el is tudunk adni a szezon során. És ugye ez könnyebb mondani, mint megcsinálni, de ez kell, hogy a mantránk legyen. És nagyon fontos, hogy a kiszolgálásban sehol ne legyen szűk keresztmetszetünk. Mondjuk egy 10 éve az elkereskedelemben tipikusabb volt, hogy és azóta már nagyon sokat fejlődött a logisztikai terület, hogy egyes csomagszolgáltatók nem tudták, vagy logisztikai szolgáltatók nem tudták azt a megnövekedett mennyiséget kiszolgálni. Ma már nem ez a helyzet. Ettől függetlenül egyébként úgy gondolom, hogy érdemes.
Ha csak nem éppen felvásárlásban van egyik a másikkal, és okoz némi problémát, ugye. Vagy Fox Post paket a esetben.
Leszerződnek a nagy kínaival, és akkor bedönti az egész rendszert. Igen, tehát érdemes több lábon állni, több csomaglogisztikai szolgáltatóval szerződni. Vagy egyébként szintén érdemes elgondolkodni azon, hogy bővítsük a szolgáltatásaink körét, ez a Buy Now, Pay Later, BNPL, ez áruhitel típusú konstrukciót nyújtani a jelen helyzetben, hogy...
Mostan felfutóban.
Igen. Nagyon felfutóban van, igen.
Egy percünk maradt, mivel, hogyha mégis bejut a baj, tehát valami gigszer van, és nem tudom, elégedetlen ügyfelek százait, ezreit húzzuk magunkra.
Nagyon egyszerű agytornát vagy a gyakorlatot javaslok ez esetben, tehát fordítsuk meg az esetet. Mennyire húzódnánk fel mi magunk is, hogyha nem érkezne meg a megrendelt termék, vagy nem időben.
Nagyon, és ezzel hova jutottunk.
Igen, tehát a lényeg ebben az esetben, hogy kommunikáljunk. Tehát, ha pedig mondjuk megtörtént a legrosszabb, és Debrecenben egy Vice nevű kislány a mi hibánkból nem kapta meg a karácsonyra tervezett babaházát, akkor ott ugye nem elég elnézést kérni.
Azt hiszem, kevés lesz.
Kereskedőként vagy üzlettulajdonosként helyt kell állni, kellően kompenzálni kell a vevőt. Egy hazai webshopnak úgy gondolom, hogy hosszú távú reputáció többet ér, mint az adott kampány pillanatnyi megtérülése.
Világos.
Na, hogyan?
Mi hogyan?
Hát mivel kompenzáljuk?
Hát kuponnal, engedménye, kuponnal, bármivel.
Ekkora értékű vagy?
Azt majd megbeszéljük legközelebb, mert ebben most ennyi fér bele. Nagyon konkrét üzleti tanácsokat nem tudunk adni, ez nyilván mindenkinek az egyedi erőforrásaihoz képest lehet kompenzálni. Köszi szépen, Laci, hogy itt jártál nálunk. Legközelebb folytatjuk. Szabó László volt a vendégünk, a Grow Digital digitális marketing ügynökség ügyvezető partnere. Szia, szép napot!
Köszönöm szépen, szép napot!
Na, megtaláltad-e? E-Business, a Millás reggeli e-kereskedelmi rovata hangzott el. E-Business, üzletelj online! Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket! Ne építs ferde pénztornyot! Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával!
Egy kis kínai élénkítés következik, amiből már kaptunk egy adagot, de az Amundi szerint ez kevés lesz, és ezt valószínűleg meg is hallották a kínai kommunista párt vezetői, mert szombatra terveznek egy sajtótájékoztatót, amiben valami újabb intézkedések kerülnek be. De hallgassuk meg inkább azt, hogy az alapkezelő hogyan gondolkodik erről a kérdésről. Kis Péter, az Amundi alapkezelő befektetési igazgatója van itt velünk. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Nézzük át, hogy mi volt eddig, milyen élénkítéssel próbál. Nézzük meg azt, milyen helyzetben van Kína, miért kell egyáltalán alányulni a gazdaságnak, milyen eszközeik voltak eddig, és mi kéne még ahhoz, hogy ez fenntartható legyen, ez a növekedés.
Igen, hogy nagyon messziről kezdve ugye az a probléma, hogy csökken a gazdasági növekedés, és ennek strukturális okai is vannak, demográfia, gazdasági szerkezet, és most itt a rövid távra áttérve igazából idén nagyon, illetve folyamatosan rossz hírek jöttek a gazdaságból, nem csak az ingatlan piac, ami 2021 óta egy mély repülésben van, de például a lakossági fogyasztás irányából is rossz adatok érkeztek, és ugye ez veszélyeztette az 5%-os idei évre kitűzött növekedési cél elérését. Például egy szemléletes példa, hogy az ingatlan értékesítések Kínában szeptember során historikus mélypontra zuhantak. A 2018 és 21 közötti három év átlagához viszonyítva ez 75%-os visszaesést jelent. A legfontosabb kínai ünnep előtt is, az állam alapításának az ünnep előtt is voltunk, és növelni akarta a kommunista párt a fogyasztói hangulatot, így úgy gondolták, hogy kijönnek egy komplexebb csomaggal. Ugye eddig is voltak intézkedések, de azok apránként jöttek, és nem voltak úgymond elegek a piacnak. Egyébként ugye például idén április-májusban is voltak olyan bejelentések, amikre szintén hasonló mértékű rali következett be a részvénypiacon, nem ilyen gyorsan és ilyen rövid idő alatt, de egy ilyen 20-30%-os felpattanás már volt. Akkor az így kifutott, és utána új mélypontra esett mind a részvénypiac, az ingatlan piac, úgyhogy az eddigiek elégtelenek voltak, és most, mint hogyha úgy látnánk, hogy egy szemléletváltás következett be, nem csak ingatlan piaci, nem csak monetáris politikai intézkedések, hanem amit nagyon várt a piac, a fiskális politikai intézkedések, egy fiskális ösztönző csomag is előtérbe került.
Ugye azt szerintem senkinek nem kell magyarázni, hogy azon kívül, hogy a saját problémáik megoldásán fáradoznak, azért óriási globális szereplő Kína, talán az túlzás, hogy a vállán viszi a globális gazdaságot, de azt nagyon megérzi minden gazdaság, hogyha Kína nehézségekkel küzd, vagy éppen prosperál.
Így van, teljesen. És ugye a legnagyobb probléma, hogy egy likviditási csapdában van, és nagyon alacsony az infláció, nulla körüli, viszont nagyon nagy adóssághegyek vannak, és ugye baromi nagy probléma van az ingatlan piacon, ami túlzott hitelezéssel küzdött. Úgyhogy egy ilyen helyzetben ugye az a logikus lépés a szereplőktől, hogy inkább visszafizessék a hiteleket, és ne fogyasztásra, vagy megtakarításra, vagy újabb beruházásokra költsék, és ugye ez visszafogja a gazdaságot.
Aha, milyen típusú bejelentésekre lehet számítani most a hétvégén, ami egyébként hét elejére terveztek, csak elmaradt valami miatt?
Igen, úgy.
Igen.
Igen, ugye ami elmaradt, ugye az igazából nem is maradt el, hanem egy kicsi ilyen félreértés volt a befektetők körében. Nagyon sok ugye ilyen bizottság, meg politbüró, mindenféle minisztérium, stb. Van Kínában, és ugye ami kedden volt egy ilyen sajtó tájékoztató, ennek a bizottságnak igazából nem is lett volna szerepe vagy jogköre nagyobb dolgot bejelenteni, de az, hogy ugye ezt propagálták, hogy lesz egy ilyen bejelentés, beindította ugye a fantáziát a befektetőkben. Akinek van jogköre ugye a nagyobb fiskális dolgokat, vagy a költségvetést érintő csomagokat bejelenteni, az a pénzügyminisztérium, és ennek a bejelentését tették ugye szombatra, ahogy említetted. Úgyhogy amit várunk, az egy fiskális ösztönző csomagnak a bejelentése a korábbiakon túl. Ugye korábban egy ilyen hármas tagolásban bejelentettek monetáris politikai intézkedéseket, kamatcsökkentés, likviditás felszabadítást a bankrendszerben, bejelentettek lakás politikai intézkedéseket, és bejelentettek olyan likviditási intézkedéseket, amik inkább a részvénypiacot érintették. Most szombaton a fiskális csomagra fognak koncentrálni a befektetők, hogy az mekkora lesz, és milyen részleteket láthatunk majd.
Piac már reagált, részvények fölmentek, kötvényeket meg ütötték. Ez most már nagyjából beárazódott, vagy azért még itt a bejelentésnek
a... felét vissza kellett adni a hét elején, sajnos én is perkáltam, ott voltam a kasszánál. Ugye ez a bizonyos félreértelmezett sajtótájékoztató, sokba került a kínai részvénytartók. Úgyhogy gondolom még, hogy van tér. És egyébként Gábor kérdésére rácsatlakozva, hogyha már alapkezelővel beszélünk nálunk, vagy nálatok az Amundinál, mire figyeltek? Tehát hol látjátok azt, hova érdemes fókuszálni még, hogyha valaki erre spekulál, hogy most már tényleg tartósan, folyamatosan próbálják a kínai gazdaságot ösztönözni?
Igen, szerintünk mi úgy látjuk, hogy volt egy szemléletváltás igazából. Korábban is voltak ilyen apró bejelentések, ez most egy nagyobb csomag, és a fiskális dologra, vagy a fiskális ösztönzőkre koncentrál, úgyhogy egyrésztről látszik a szándék, gyakorlatilag egy 180 fokos fordulat következett be a szándékban, és az, hogy a lakossági fogyasztásra is koncentrál ez, Ez külön kiemelendő, és ezt üdvözlik a piacok. Úgyhogy a részletekre fogunk majd koncentrálni, és a méretre a szombati bejelentésnél. Hogyha ez a korábban itt a sajtóban előkerült ilyen 2000 milliárd renminbi, itt nagyon nagy számokról van szó, tehát 2000 milliárd renminbis csomagot jelentenek be, az alul fogja múlni a várakozásokat, és akkor a részvénypiac az szerintünk tovább eshet. Hogyha egy ilyen 5-6 ezer milliárdos csomag jön ki, akkor az nagyjából megfelel majd itt a felfokozott várakozásoknak. Ez beindíthat egy ilyen szektorrotációt a részvényeken belül, tehát nem egységesen mindent meg fognak venni a befektetők, hanem az, ami a csomag részleteiből majd kiderül. Aha. És egy olyan, nagyjából egy ilyen 10 ezer milliárdos csomag az, ami tovább fűtheti a rallit.
Aha, oké, akkor hétvégén okosabbak leszünk ezek szerint. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk a kínai gazdaságról, és egyáltalán ezekről a gazdaságélénkítő lehetőségekről. Szép napot kívánunk neked!
Köszönöm szépen, szép napot a hallgatóknak is.
Kis Péterrel, az Amundi alapkezelő befektetési igazgatójával beszélgettünk a kínai piacokról.
A Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.
És itt van Czoller Andi, híreket fog mondani. Egyébként egy nagyon jó kis üzenetet kaptunk barátunktól, hallgatónktól, törzshallgatónktól, szakértőnktől, több szerepkörben fölbukkan. Azt írja, hogy John Buorno, Temura nem kellene védővám, zöldvám. A 130 milliárd Temu körülbelül 350-400 milliárd egyéb kiskerforgalmat váltott ki. Ez egy nagyon érdekes összehasonlítás. Körülbelül 100 milliárd áfa bukása a büdzsének, és a nem megkeresett hazai kereskedői profit áfája, járuléka és a többi. Szóval, hát igen, valamit nem ártana.
Fölismertek és hivatkoztak rá is most már a költségvetési problémák kapcsán, igen. De tényleg nagyon nehéz.
Igen, igen, igen.
Csak hát ugye baráti viszony.
Hát, ugye ez megnehezíti, hogy a címbit az... hogy kéne korlátozni.
Meg kell csak önmagunk. Uh-huh. Mármint csak...
Igen.
Hát persze. A kérdés felvetés jogos, korlátozottak a lehetőségek.
Az abszolút, abszolút így van. Na, talán a hír összefoglaló az egyszerűbb lesz.